24. Hajón jöttünk le Komáromtól fogva. A Duna magasan állt, áradt. Este érkeztünk Budapestre. Az alsó rakpartot ellepte a víz. A kikötő kis hídjáról deszkaszálakra kellett lépni, így szálltunk ki. Egy napot a hadapród iskolában töltöttünk, ahová ősszel, mármint főreálisták, bevonulunk majd. Marcell Karcsi kísérte a századunkat, s Medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek. Másnap délelőtt elengedett néhányunkat rövid kimenőre, s Szeredi ekkor hozta el hazúról a sógora szakszovioláját. Késő délután indultunk tovább a hajónkkal Mohács felé. Este azonban a hadapród iskolában Medvét lehordta egy ottani bakaszázados. Kaptunk két hálótermet, aztán már is mentünk le vacsorázni. A két étterem között volt a tálaló. Az épületben alig lézengtek, mert a három alsó évfolyam szintén kirándult, vagy nagy gyakorlatozott valamerre. Az ügyeletes 8 éves magas karcsú fiú volt, simán hátrafelé fésült, csillogó fekete hajjal, és halkan hadarva beszélt. Vacsora után a tálaló ajtajában megint felbukkant. Vigyázt, imát vezényelt, aztán intett egy feléje oldalgó idősebb tiszthelyettesnek, hogy várjon mindjárt. 8 éves uraknak társalgó fél egyik, hirdette ki hadarva. A reálista vendégeink pedig használhatják a 7 évesek társalgóját, aki óhajtja 11:30-ig végeztem. Átkarolta mosolyogva az altiszt vállát, és vitte magával a tálalón keresztül. No, mi baj, öreg? A folyosóról nyíló ajtó most hirtelen becsörtetett, elkésve és ok nélkül az ügyeletes tiszt. A 8 évesek láttam, csak úgy leszállingóztak az étterembe egyenként, mint a fürdő vendégek. Aztán vacsora közben is volt, aki felállt, s egyszerűen kiment. Ráadásul össze-vissza voltak öltözve, ki zsávolynadrágban és kék zubbonyban, ki fordítva, ki egészen zsávolyban. Ahogy eszükbe jutott, legalábbis úgy festett. A zászló a ügyeletes persze díszben, karddal, derékszíjjal. Az idegen százados rögtön ránk kordította, hogy belépett. Mi van itt? Megálltunk előtte az asztalok között. Rangidős, sorakoztassa a társaságot, és vonuljanak fel a hálótermükbe! Medve volt a szolgálatvezető, de Kmetti Fidél a rangidős. Egyszerre ugrottak ki. Medve sorakozót vezényelt. A százados gyanakodva nézte őt, aztán az arcvonalat. Meglelte Kmetti Mancit. Rámutatott. Lépjen ki! Kmetti kilépett. Melyikük a rangidős? Kmetti jelentette, hogy ő. A százados elvörösödött, és csúnyán káromkodni kezdett Medvére. Süket maga? Vagy hülye? Vagy csak pimasz? A tálaló ajtajában újra megjelent a napos 8 éves, és nézte őket. Mi a neve? Medve Gábor, végzett 4. éves növendék. Tűnjön el előlem, mert bevágom, mint a taknyot! Igenis, mondta Medve. Láttam, hogy nagyon dühös. Ahelyett, hogy belépett volna gyorsan akárhová, megállt újra az arcvonal előtt, és harsányan magához hívta Kmettit. Hozzám! Átadom a parancsnokságot! Kiabálta pokolidűvel. Aztán tisztelgett, elindult a balszárny felé. Az idegen százados őrjöngeni kezdett. Egy oktával feljebb csapott a hangja rögtön. Pofátlan piszak csirkefogó, kapcabetyár! Így úgy. Medve tulajdonképpen szabályosan járt el, de ez csak még nagyobb vakmerőség volt, mert hiszen meghunyászkodva kellett volna repülnie ész nélkül, ha egyszer a százados be akarta őt vágni a beosztásba, mint a taknyot. A tiszt berekedt, s ettől még féktelenebbé vált. Suttogva, hörögve gyalázta Medvét, aztán intett az ügyeletes 8 évesnek, csuklóztassa meg, itt azonnal, és kirohant az étteremből, ahogy jött. Igenis, mondta a magas fekete fiú. Kényelmesen utána nézett a századosnak, visszafordult Medve felé. Csípőre, vezényelte neki halkan. Karokat le, köszönöm, végeztem. Aztán Kmetti Fidérre nézett. Vigye fel őket a hálóterembe, ahogy a százados úr parancsolta, aztán természetesen átadja a parancsnokságot megint a szolgálatvezetőjüknek. Medve felé intett a fejével. És akinek kedve van, lejöhet újra a társalgóba, az én engedélyemmel, a földszinti folyosó túlsó szárnyámba. Feljött utánunk a hálóterembe. Leült az egyik ágyra, cigarettára gyújtott, megnézte, van-e mindenünk, lepedő párna húzat. Zsoldos ágyán ült, s megkínálta őt is a tárcájából. Oda hívta medvét. Medve megállt előtte vigyázban. Mondta a fekete 8. éves. Ne ingereljék a százados urat, mert 7 fej lövése van. És csapattiszt volt sokáig a gyalogságnál, ezt vegyék tekintetbe. Medvének is oda nyújtotta a tárcáját. Szóval ne kuplerájozzatok, urak, és ha valamire szükség van, szóljatok nekem. A csikkeket nem kell kidobálni az ablakon, inkább az ágy alá. Mentegetődzött. Szükségét érezte. És velünk szemben, egy rohadt bakatiszt miatt. Persze tudta jól, hogy alapjában fel sem vesszük az efélét, régen hozzáedződtünk, mégsem csodálkozott azon, hogy medve dübegurult, mint egy civil, mert azt is tudta jól, hogy időnként, úgy körülbelül minden 50. letolást az ember valahogyan mégis a szívére vette. Talán az egy Lackovics Sándor kivételével, akinek mérhetetlen, álmos higgadtságán nem lehetett áthatolni. Ám bár ez sem igaz. Egyszer-egyszer még ő is merre szívta, és jött az emberhez, fújt egy kicsit, átkozódott. Medve azonban nem a goromba gyalogsági százados miatt komorodott el. Ezt a jelenséget ismertük jól. Volt olyan fajta tiszt, aki medvét rögtön utálni kezdte, mihelyt ránézett. Már a szeme állása sem tetszett az ilyennek, a zubbonya esése sem. Vagy ahogy a sapkáját viselte, a medve sapó. Ez is észrevette. Tegye fel rendesen a sapkáját! Ordított rá. Mi maga? A rágyadomban képzeli magát, mert odavaló. A kardját markolázta, neki akadt menni vele medvének. Kmetti tetszett neki. A manci sapka rózsája szépen meg volt igazgatva, a zubbony jól állt rajta, csinosan, rendesen odasimult az alakjához. Medvének ki volt kapcsolva a gallérja, és meglátszott az egyenruháján egy kis nem törődömség, de nem ez volt a baj. Mirkovszki, vagy Bónis, vagy pláne Orbán elemér sokat rehányabban öltözött, s rajtuk mégsem gurult dübe az eféle följebb valunk soha. Letrógerozták őket, és kész. Az volt a baj, hogy a maga módján medve, ahogy a zubbonya könnyedén, erőlködés nélkül rásimult a vállára, szintén csinosan, rendesen festett, még katonásan is, de nem úgy, mint Kmetti. A sapka viseletesen volt nyegleség, lomposság, hanem egyszerűség, célszerűség. De mindez, és az egész lénye mindenestől nem a szemlélő előjárónak szólt. S miként a laktanyából a tűzvonalba került harcoló legénység öltözködésbeli lazasága vérig bőszítette a csapattiszteket. Egy szóval nem ez bántotta medvét, ezt ismerte régen. Kmettire sem haragudott. Ellenkezőleg a manci haragudhatott rá joggal, akit nagy sérelem ért ezzel a mellőzéssel. Marcell főhadnagy medvét nevezte ki szolgálatvezetőnek helyette. Elsősorban, de nem kizárólag, a rangsort vették mindig figyelembe. Medve a legjobb sportoló volt, s habár a rangsorban hátrább állt, Marcell Kacsi tulajdonképpen mindig szerette. Ő másféle tiszt volt. Most hát megpróbálkozott vele. Medve tudta, hogy Marcellnak határozottan ki kellett állnia mellette, ha ennyire eltértek a szokástól a kedvéért. Tudta, hogy sokan örültünk neki, de hogy vannak, akik nem, hogy Kappéterék, Inkei, mások dühösek rá, kinevetik, utálják, és tudta, hogy sajnos nem nagyon vált be. Már is látszott, hogy Marcell főhadnagy kissé csalódott benne. Kizárólag ezért Marcell Karcsi miatt bántotta őt a dolog. Ez éleződött ki az idegen bakatiszttel, aki csodálatos módon véletlenül rátapintott medve érzékeny pontjára. Kmetti higgadtabban, öntudatosabban állt az arcvonal előtt, csak ugyan jobban illett oda. A hálóteremben, amikor a feketehajú ügyeletes negyedéves kiment, Matej mégis rátámadta Mancira. Mit kellett neked ugrálnod, mi? A hangulat erősen medve pártján volt. Cakó is szitta Kmettit. Marha vagy! Mancika! Csúfolódott vele Matej. Mit tolakszol úgy, mancika? Nem lett volna semmi, ha a bőrödbe tudsz férni. Ne nyaj medvének, mondta Kmetti idegen. Én? Matej sértődöttel elhallgatott. Ő igazán nem azért mondta. A látszat csak ugyanaz volt, hogy buzgón hízeleg medvének, amikor csak teheti, de hát a szívéből jött kétségtelenül. Sem szükség nem volt rá, sem a haszna nem származott belőle. Medve undok, önző részvétlenséggel fogadta. Matej egyelőre abba is hagyta. Később aztán lejött ő is a társalgóba biliárdozni, s folytatta. A földszinti folyosói derékszögben kanyarodott egyet hátrafelé a legvégében. A negyedévesek kaszinójából szinkópált zongoraszó hallatszott ki. Egy régebbi szám, amit ismertünk, aztán egy blues, amit nem ismertünk, és egy új tangó, simulj hozzám, hajt az óra. Furcsa volt, hogy takarodó után így sétálhattunk az épületben, a félhomályos Kongó folyosókon. Reggel láttuk a hálótermünk ablakából a jó salakos futópályát odalent. Az egyik kanyarja egészen be volt zárva az enyhén emelkedő füves talajba, mint egy játékvölgyecske, melyet játékhegyoldal félkaréja peremez. Futballkapuk nem voltak. Marcell főhadnagy kiengedett bennünket a városba délelőtt, vagyis 8 után, ami a civileknek még reggel, és én előbb felmentem Júliáékhoz, mert útba estek. Tényleg, reggeliztek. És ott volt Viktor bátyám is, vajszínű buretruhában, mint egyszer álmomban. Csak éppen, hogy azt nem mondta, használhatod az írógépemet, BB. Este a hajón, amikor Marcell takarodó félét csinálta, hogy Ercsit elhagytuk, és a termekben, a körbefutó pamlagokon, meg a kabinokban leheveredtünk ki, hogy tudott, őrséget kellett volna állnia valakinek. De tulajdonképpen két embernek. Medve lealkutta Marcellnál egyre, aztán Tétován kijelölte Bónis Ferit. De miért éppen én? Azért, mondta Medve. Névsor szerint próbálta, de hát mégis találomra volt ez. Bónis pofákat vágott, vitatkozott. Láttam később, hogy Medve mégis aludni küldi, és maga megy fel a fedélzetre. 10 órára járt az idő. Szép nyári éjszaka volt. Úsztunk csöndesen, lefelé a Dunán. A mohácsi csata 400. évfordulója közeledett éppen. Fura dolognak látszik talán vereséget megünnepelni, de hát aki a győzelmét ünnepelhette volna itt most, a hatalmas ottomán világbirodalom már nem volt meg. A tatároknak is nyomuk veszett, sőt, időközben szinte a szemünk láttára a szívós Habsburg császárságnak is. Megszoktuk hát, hogy egyedül ünnepelgessük vesztett nagy csatáinkat, melyeket túléltünk. Talán azt is megszoktuk, hogy a vereséget izgalmasabb, sűrűbb anyagból való és fontosabb dolognak tartsuk a győzelemnél. Minden esetre igazibb tulajdonunknak. Meleg volt a hajó belsejében, dohogott a gépház. Elszenderedtem. Nem tudom, hogy mennyit aludtam, de egyszer aztán végképp felébredtem, nem bírtam újra elaludni. Feltápászkodtam csöndesen, megtaláltam a bakancsomat is, felmentem a fedélzetre. Aztán hátra, a hajófara felé, mert láttam, hogy Medve odaállt a korláthoz virrasztani. Még mindig ott könyökölt. Ugyan ott a korlátnál. A sapkáját zsebre vágta, nézte a vizet. Aludt az egész hajó. Lakatlan, erdős kis szigetek úsztak el mellettünk feketén. Csillagos volt az ég. Elindultam Medve felé. Tulajdonképpen bosszankodtam rá, Bónissal is megint milyen erélytelen volt. Rendben van, hogy maga áll kiőrködni, de akkor ne parancsolt volna előbb rá. Nem tudott igazán rendet tartani. Hanyagul vezette a szolgálatot, már Győrben bajt csinált nekünk. Hagyott bennünket fölöslegesen kuplerályozni. Aztán Marcell megrövidítette egy órával a szabadlógásunkat a városban. Ez Medvén múlt. Drággal sosem történhetett volna meg. És a gallérja kapcsára is nyugodtan ügyelhetett volna, és egyáltalán önző volt. Nem szedte össze magát, pedig csak egy picikét kellett volna erőt vennie a hülye természetén, egyéni nem tetszésein a kedvünkért. Biztos, hogy le fogják váltani. Közömbös, nem elég erélyes, pedig valaha újonc korunk első hetében milyen nagy pofája volt. Mennyit ugrált, amikor nem lehetett, és amikor végül elverték érte. Most meg eltunyáskodja ezt, ami szinte az ölébe hult. Sokat morogtam rá életemben. Most ő mordult rám rögtön, ahogy melléje könyököltem. Még egy szót sem szóltam. Eredj a francba! Magában akart ábrándozni, mint sokszor. A vizet nézte. Eszem ágában sem volt, hogy elmenjek. Mi az? Imádkozol? Kérdeztem, mert a két kezét összekulcsolta, ahogy rákönyökölt a korlátra. Igen, mondta dühösen, és mindjárt kezdte is. Úristen, ments meg a barátaimtól, az ellenségeimmel majd csak elbánok magam is, hiszen még a mi atyánkat se tudod, vágtam közbe. Persze tudta. Annyira megtanulta a konfirmáció előtt, hogy egyszer jött hozzám filozofálni róla, hogy ellentmondás van benne. Jöjjön el az Isten országa, jó? Helyes. De akkor miért adja meg a mindennapi kenyerünket? Ez akkor igazán nem fontos. Mi? Minek a kenyér ahhoz? Minek? Eltűnődött. Csak, feleltem végül. Most elkezdte össze-vissza mondani az imát, és egyes számban, hogy engem bosszantson. Bocsásd meg a vétkeimet, add meg a mindennapi kenyeremet. Bekaptam a horgot. Marha, mondom, hát a többieknek ne adja meg a kenyeret. Hát szeredi Daninak? Kérdeztem, mert Szeredi éppen felbukkant a lépcső felől, ő is előkecmergett a hajó belsejéből. Hát mindenkinek ne adja meg? Medve elégedetten jelentette ki, hogy mit csinál mindenki fejére. Hát nekem? Kérdezte. Én is tehetek neki egy szívességet, mondta. Persze röhögtem. Szeredi odaért, és kissé álmos szemmel nézni kezdett bennünket, hogy mit nevetünk. A szakszoviolát szorongatta a kezében, amit elhozott hazúrról. Medve nem szólt semmit. Így hát én sem. Végül Szeredi kezdett beszélni. Baromi meleg van ott lent, mondta. Baromi, mondta. Nincs semmi levegő. Semmi. Medve hirtelen rám nézett. A hangom csengése nem tetszett neki. Magyarázni kezdte hát, hogy menjek a fenébe, mit akarok tőle, a világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig, s hogy őt nem érdeklik a mi posványos csürhe problémáink, de nekem ettől nem kell megsértődnöm, szóval amit örökké magyarázni szokott, s azon kívül azt is mondta, hogy neki 10 000 lelke van. A kéziratában találtam egy csomó külön jegyzetet is. Javarészt első személyben írva. Kimásoltam az alább következő 1942-ből való sorokat. Még akkor is a régi vitánkat folytatta. És eszembe jutott a hajóútunk rögtön. Szegény barátaim, nekem 10 000 lelkem van, melyiket vádoljátok nektek nem tetsző dolgokkal? Önző vagyok, szökevény, részvétlen, szeretet nélküli. Lehet, hogy ez is mind én vagyok. Nem nagyon rajongok önmagamért sem, az igaz. Mégis, ti a féltve őrzött szerelmeitek alján csak a részvétlenség fájdalmasan szilárd talajára építhettek. Az én közönyös magányom pedig a személytelenség végső kérgeim belül a szerelemnél erősebb egymásba olvadás sűrű, cseppfolyós, semleges láva rétegéből táplálkozik. Úgy szeretem fele barátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta szeretettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönösen, megmásíthatatlanul. Hát nem veszitek észre, hogy nektek is 10 000 lelketek van? Az idő visszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik a világot, aztán tovább nyúlnak ki egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakíthatatlan köldögzsinór, és ott vagyunk, egybe kapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljesebb kontinuumban. Másképp hogyan érthetnénk meg végül még a néma gyerek szavát is? Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel, szóval, tettel, rúgásokból, tréfákból, otromba, elnagyolt jelekből mégis megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondani valónk. Hogy felfogjuk azt is, ami nincs benne, s ami bele sem férhet kifejező eszközeinkbe. Másképp hiába való volna minden igyekezetünk. Így pedig gyarló látszatokból, a létezés felületében reménytelenül nyújtózkodva egymás felé, és halott formák segítségével élő valóságot tudunk létrehozni, ha a felületre merőleges irányú, ismeretlen dimenzió felé ható erőkre szakadatlanul ügyelünk. Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugárnyaláb tagjainak is tekinthetjük magunkat, hiszen annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban. Magányunk közös centruma felé. Noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk.